A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nem először járhattunk feleségemmel a testvér gyülekezetben Sepsiszentgyörgyön. Egy héttel ezelőtt az ottani istentisztelten szolgálhattunk, és kaptuk a kérést, amit anélkül is megtettünk volna, hogy köszöntsük a kelenföldi testvéreket az ottani testvérek nevében. De most nem az ottani alkalmakról, reformációs ünnepség és istentisztelet szeretnék szólni, hanem újra meg újra megragad engem és másokat is, akik innen az anyaországból eljutnak az Erdélyország ezen vidékére, az a látvány, ami jellemzi a háromszéki medencét. A Kárpátoknak a délkeleti vonulatai veszik körbe ezt a medencét, mint egy ölelik magukba ezt a csodálatos vidéket, és érdekes módon ilyenkor ősszel, akik ott élnek hosszabb ideig, mondják el, hogy, és biztos, hogy így van, hogy napról napra a színek változnak. Igen, ezt mi itt is, ha felnézünk akár a Széchenyi hegyre, vagy a János hegyre, elmondhatjuk, hogy ősszel nagyon érdekes a növényzet, a természet, mintha erőlködni akarna és újra akar éledni, hiszen színpompássá válik először. A levelek elkezdenek nem mindjárt sárgulni, hanem színesekké válnak, élénk színűvé válnak, mintha újjá akarnának éledni, aztán mégis végül győz az ősz, győz a hideg, és aztán eljön annak az időszaka, amit mi most ott láthattunk, hogy minden szürkévé válik, kivétel persze az örökzöld fenyőket, minden szürkévé válik, az elmúlás hangulata vesz rajtunk erőt, és szembesülünk azzal, hogy a vegetáció számára egy esztendő újra lezáródott. És akkor egy egész gyermektett kérdés jutott az eszembe, vajon a fáknak van-e értelme? A fák tudatosan tudják-e értelemmel azt, hogy ez még nem a vég, hanem jön a tél, és aztán tavasszal jön a kikelet. És kezdődik minden újra. Erőről duzzadva pattannak majd ki a rügyek, és újra zöld levél rengetegbe öltözködnek. Vajon tudják-e ezt a fák, amikor így végélik évről évre az elmúlást? Nekünk embereknek könnyebb a helyzetünk, testvéreim, mert nekünk van értelmünk, és hát kívülről látjuk a természetnek ezen forgását. De azt is tudjuk viszont, hogy egy ilyen őszi időszak beköszönt előbb vagy utóbb minden ember életébe. Mi nem ciklikusan élünk ilyen értelemben évről évre, de az ősz, ha megengedi Isten, akkor mindenképpen beköszönt a mi életünkben is. De mi értelemmel nézhetünk erre az őszre, az első húsvét felől, és még biztosabban vallhatjuk, hogy lesz folytatás. Az embernek az ősszel nem véget ér, hanem lesz folytatás, az ember számára is van odaát. Ezért nagyon izgalmas kérdés az, hogy addig az odaátig, amíg oda megérkezünk, addig hogyan éljük a hétköznapjainkat, az éveinket, ha megadatik az évtizedeinket. A mára rendelt apostoli néhány mondat ebben akar talán bennünket eligazítani, hogy hogyan miként éljük az életünket, hogyan éljük az utat az eljövendőhöz, mint keresztények. Így hallgassuk meg tehát az előírt igeszakaszt Péter apostol első levelének első fejezetéből, a 13. verstől kezdődően, a következő képpen. Elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne azokhoz a korábbi vágyaitokhoz igazodjatok, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg is van írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Út az eljövendőhöz, a feltámadott Úr színről színre való látásához. Azt olvassuk mindenek előtt, és nagyon elgondolkodtató mindannyiunk számára, hogy elméteket felkészítve legyetek józanok. Milyen érdekes, hogy az apostol, amikor az útról beszél, hogy hogyan juthatunk el a feltámadott Krisztushoz, az eljövendőhöz, az elménkkel kezdi. Azt mondja, elméteket felkészítve legyetek józanok. Sőt, az eredeti szövegből még több kiderül, hogy ez a felkészítés szó szerint azt jelenti, hogy övezzétek fel magatokat. Az az ige szerepel itt, amelyet a katonaságnál használnak, amikor a katona megy bevetésre, övezze fel fegyverrel magát. Így övezzétek fel elméteket, így készítsétek fel, és akkor elgondolkodik az ember, hogy ez párosuljon józansággal, és akkor ebből azt következik, hogy akkor a kereszténységben kell az elménket is használnunk. Igen, a kereszténység nem élményekre épül. Nem élmény kereszténységet hirdet az apostol, nem élmény hajszolását, nem hangulatnak a megidézését, nem rajongást, nem elvakultságot, nem illúziót, nem álomvilágot, holott azért a vallással kapcsolatban ez újra meg újra megkísért természetesen bennünket, hogy szeretnénk jól érezni magunkat, mint keresztény. Vagy mikor fiatalok voltunk, talán úgy gondoltuk, hogy milyen jó a keresztény közösségben élni és élményeket átélni. Vagy ha elmegyünk a temetőbe most éppen, a mécseseknek a tengere, ez is hangulatot varázsol. Ez nem azt jelenti, hogy ezt nem lehet tenni, az oltáron nem lehetnek gyertyák, de nagyon érdekes, hogy az apostol, Krisztus tanítvány azt mondja, hogy elméteket övezzétek föl, innen induljatok és legyetek józanok. Ne lebegésre készüljetek, ne extázisra, pörgésre, hanem legyetek igenis nagyon megfontoltak, és tudjátok, hogy mit tesztek és mit vállaltok, és hogy kit követhetek. Nagyon is a földön két lábbal járjatok. Ez nagyon elgondolkodtató, és bátorító ugyanakkor a számunkra. Mert sokszor, ahogy mondottam, a vallásban érzelmet keresünk, a vallásban a földtől való elrugaszkodást, lebegést, kilépést a hétköznapokból, köldöknézést gondolva a keleti világvallásokra, amely ugye az emberek körül, maga a személy körül forog, és magamban keressem meg a békét ott a tudat alatt a lelkemben, és béküljek ki magammal először, és aztán a világgal. Nem. A kereszténység mást hirdet Péteren keresztül a mai vasárnapon. Elméteket felkészítve legyetek józanok. De nem áll meg itt, hanem folytatja. És ez a következő mód, ami kell, hogy jellemezze a mi utunkat az eljövendő Úrhoz, az eljövendőhöz. Teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Ez a mondat igazi csemege a teológusoknak, de a Biblia olvasóknak is. Elég csak, ha a szavakat ismétlem. Remény. Kegyelem. Jézus Krisztus megjelenése, és hogyha itt azt mondom, ami az eredetiben olvasandó, hogy apokalipszis. Jézus apokalipszise. akkor már is érezzük ennek a mondatnak a súlyát és komolyságát. Reménység a kegyelemben, ami Krisztus apokalipszisében, visszatérésében fog realizálódni, megtörténni. Azaz az utunkat jellemzi-e annak a tudata, hogy Krisztus vissza fog jönni? Számolunk-e a parúziával, Krisztus visszatérésével, mert Krisztus vissza fog jönni? Ezt igazi súllyal megint csak nehéz visszaadni a fordításban, Jézus Krisztus megjelenésekor majd, amit kaptok. Itt egy passzívumban álló igét találunk, ami azt jelenti, hogy nem csak úgy visszajön majd Jézus valamikor, hanem Isten rendeli, hogy visszajöjjön. Divinum passivum, ahogy Bonhoeffert sokszor szoktuk idézni. Isten nem minden kérésünket teljesíti, de teljesíti minden ígéretét, hogy majd visszaküldi Krisztust, hogy az élet nem csak úgy halad magától előre a világban, és benne a mi életünk sem, hanem egyszer lesz egy vége ennek az ajonnak, ennek a világnak. Most ettől félünk-e, számolunk-e vele, vagy bátorít bennünket, amikor küzdünk az élet adta nehézségekkel, betegséggel, nyomorúsággal, amikor látjuk a vérző sebeket, amikor látjuk, hogy nemzetek háborúskodnak még a 21. században is, amikor rakétatámadások vannak, amikor keresztényeket üldöznek, és valószínűleg más vallásúakat is szerte a világon, amikor éhezés van, és sorolhatnám vég nélkül, panasz áradat jöhet belőlünk, és jön is, hiszen az információk tengere vesz körül bennünket, a borzalmak tengere, hogy lesz vége. Jézus vissza fog jönni, Isten úgy rendeli, és nem azért, hogy féljünk, hanem hogy ebbe kapaszkodjunk, hogy egyszer minden a helyére fog kerülni. Ahogy a te életedben is biztos, akik idősebbek még nálam elmondanák, és tudnák tanúságot tenni annak, hogy végül minden azért a helyére kerül. Nem minden úgy történt az életemben, ahogy szerettem volna, vagy ahogy én elképzeltem, de visszanézve mégis azt kell mondjam, hogy végül minden a helyére kerül. Mint ha valakinek a kezében lenne az én porszennyi életem is. És ez bátorítás, ez erősítés, hogy nem csak úgy véletlenszerűen megy előre a világ, lesz parúzia, lesz Krisztus visszatérése, és ezt erősíti a másik két kifejezés is, testvéreim. Teljes bizonyossággal reménykedjetek a kegyelemben, amely Jézus Krisztus megjelenésekor eljövetik, Isten által elküldetik, megkaptok. Nem rettegnünk kell, hanem Isten kegyelmében hihetünk és bízhatunk. Ez kegyelem lesz. A megváltás az kegyelem. És akármilyen fájó most, hogy halottainkra és szeretteinkre is gondolunk, gyászolók is vannak közöttünk, nem csak keresztelőre készülők, kell hirdessem, hogy amikor kilépünk a földi életből, csak itt van vége. Van oda át, van eljövendő, akihez megérkezünk. Kilépünk a térből és az időből, és kegyelem szerint megérkezünk. Nem félnünk kell az utolsó ítélettől, ha Krisztusunk van, hanem ez kegyelmi állapot. Ez reménységgel tölthet el bennünket, mondja az apostol, Krisztus apostol a testvérei. Az, amikor a végső dolgokról gondolkodunk, nem rettegnünk kell, hanem Krisztusra tekinteni, aki el fog jönni, akiben reménységünk van a halállal szemben, mert ebben a reménység szóban ez is benne van, hogy nem a halál az utolsó állomás. Krisztusban Isten legyőzte a halált, benne mutatta meg éppen azt, hogy van tovább, van eljövendő, van feltámadás és élet. És van kegyelem mindannyiunk számára, amiből senki, te sem, és én sem vagyok kizárva. De akkor még nincs vége az útmutatásnak, mert arról is olvasunk, ezért tehát, mint engedelmes gyermekek, ne azokhoz a korábbi vágyaitokhoz igazodjatok, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem magatok is szentek legyetek, mivel ő a szent hívott el titeket egész magatartásotokban, úgy, amint meg is van írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Micsoda fokozás van ebben a néhány versben. Elindultunk az értelemtől. Mentálisan kell tisztában lennünk magunkkal, és józanoknak lenni. Megérkeztünk a lelkünkhöz, a pszichénkhez, hogy lelkünkben nem rettegnünk kell és félnünk, hanem Krisztusban hinnünk és reménykednünk a kegyelemben. És most megérkezünk a keresztény erkölcshöz, a keresztény életvitelhez, úgy is mondhatom, a keresztény etikához, ész lélek után a gyakorlathoz, hogy szentek legyetek. De lehet, hogy itt ijedünk meg leginkább, amikor ezt olvassuk, és ezt részletesen két versben is olvassuk többször, és Istenre hivatkozva, hogy Isten szent, ti is legyetek szentek, az életeteken keresztül mutassátok meg, hogy Krisztushoz tartoztok, és itt talán tényleg megijedünk. Szentek? Szent vagyok? Én lehetek szenté? Hát a történelemben sok-sok embertársunk volt szent, legalábbis az egyház őket szenteknek tartja, minden szentek ünnepe van. Nehogy egy szent is kimaradjon, de hol vagyok én ettől? És most nem sorolom el a legnagyobb szenteket, mert vég nélkül kellene sorolnom, akiket az egyház szenti avatott. Hol vagyok én ettől? Hogy tudok én ennek megfelelni? De hogy is mondja az ágostai hitvallás is? A keresztény gyülekezet nem más, mint a szentek közössége. És akkor, ha tüzetesebben tanulmányozzuk az új szövetséget és az egész Bibliát, akkor onnan kell kiindulnunk megint, hogy bátorítsuk magunkat, hogy ez a szent szó, ez eredetileg a kádos, így mondja a héber, kádos, ez Isten és csak is Isten jellemzője és kitétele volt. Szent, senki más, csak az Isten. Ember, hogy szent legyen? Ilyen nincs. Isten egyedül a szentségnek a forrása. Ő a szent, szent, szent. Háromszor a szent Isten, ahogy olvassuk Ézsaiás prófétánál. Azaz, akkor mi hogy lehetünk a szentek gyülekezete? Ha hozzá tartozunk. Ha Krisztus ott van az életünkben, annyira vagyunk szentek, amennyire Krisztusból valami megvalósul bennünk. Azaz nem kell elkeserednünk, hogy nem tudunk hibátlanokká lenni és Krisztusokká lenni, hanem imádkoznunk kell azért, hogy minél nagyobb teret adjunk a szívünkben Krisztusnak. Hogy Krisztust engedjük úgymond működni, dolgozni, bocsánat a kifejezésért, dolgozni, működni bennünk. Hogy rajtunk keresztül az ő szentsége valósulhasson meg, és akkor most már egész apró pénzre lehet váltani, hogy mit jelent szentek gyülekezete, illetve megkérdezni, hogy mi szentek gyülekezete vagyunk. Tudok bocsánatot kérni, amikor megbántottam a másikat. Tudok leszállni a piedesztárról, a magaslatról, megalázni magam és elismerni, hogy vétettem. Mi több? Tudok megbocsátani, ahogy Krisztus mindannyiunknak megbocsátott. Keresztényként, Krisztust követő szentként tudok önzetlenül segíteni ebben a profit orientált világban, farkas törvények szerint működő világban, irgalmasok lenni, másképp gondolkodni. A keresztények, mint legnagyobb világvallás, megéli a non-profit gondolkodást, a fele barátért való életet és életvitelt. És sorolhatom tovább, a családban szentek vagyunk-e? Házastársa házastársával, gyermek a szüleivel, szülő a gyermekkel, gyermek a nagyszülővel, mi több, generációk kérdése. Megéljük-e, hogy tudjuk szeretni az ellenségeinket? Megéljük-e a keresztény etikát, a Krisztus által közvetített, megélt és tanított szentséget? mentálisan, lélekben és a gyakorlatban. Így járjátok az utat az eljövendőhöz. Világos beszéd, amit az apostol ma elénk tárt. És ezen elmélkedve, gondolkodva az elmúlt héten, egy érdekes párhuzam is eszembe jutott. Milyen gyönyörűek a liturgikus szövegek, amelyeket hétről hétre használunk az Isten tiszteleteken. Engem is újra meg újra egy-egy szó kifejezés el tud bűvölni. És most éppen ezen ige kapcsán egy szó újra megcsillant előttem, amit hétről hétre az úrvacsora liturgiában is olvasunk. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és valamennyiszer iszunk-e kehelyből, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Itt persze lehet, hogy fölkapjuk a fejünket, hogy milyen régies fogalmazás, hogy eljövend. De többen vagyunk, akik talán még latinul is tanultuk, és tudjuk jól, hogy ez a gerundívumos kifejezés kerül be, ige ragozás került be a magyarba, és ma már kihalóban van, természetesen én ezzel tisztában vagyok. De azért tudjuk jól, hogy amikor mondunk egy cselekvésről szóló igét, akkor nem egyszerűen csak mondunk valamit, hanem hogy annak a szükségességét fejezi ki, hogy eljövend, hogy ezt kicsit érzékeltessem. Ha azt mondom, hogy teendőm van, akkor nem csak úgy teszek-veszek, hanem nekem küldetésem van, azt meg kell tennem. Vagy ha azt mondom, hogy mondandóm van, édes lányom, édes fiam, akkor nem csak úgy beszélni fogok és mondok valamit, mert most úgy érzem, hanem el kell mondjam. Rám van bízva, hogy továbbadjam. Eljövend, nem csak úgy majd valamikor eljön, hanem ez bizonyságtétel. Ez hitvallás, amellett, hogy el kell jönnie. Krisztus el fog jönni. Ő az eljövendő, akit várunk, és ezért mi csak optimisták lehetünk. Csak reménységgel teljek lehetünk. Csak örömmel és reménységgel nézhetünk a jövőt illetően előre. Tehetjük ezt azért, mert ő az eljövendő, és ezáltal ő az életem része, ezáltal ő az életemnek az értelme, és ezért ő lehet az én életem mozgatója is. Az út az eljövendőhöz ezért egyben biztató jövendő. Ámen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük az apostoli bizonyságtételt, amely önvizsgálatra, megtérésre és új útra hív bennünket. Kérünk téged, Urunk, hogy most, amikor mögöttünk lévő napokban reformáció tüzére gondoltunk, ugyanakkor akarva akaratlanul is évszázadok óta gondolunk ilyenkor erőlement szeretteinkre is, tudjunk belekapaszkodni az apostoli bizonyságtételbe, és hinni abban, hogy van út az eljövendőhöz, megváltó Urunkhoz, és ezért van reménységünk a színről színre látás felől is. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó lelke szerint övé a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Most pedig örömmel jelentem, hogy keresztelőre kerül sor. Erre készülve énekeljük a következő ének, a 437-es számú ének első két versét.